beszélgetés életről és a Szentírásról. Olá Vilmos hegedűművésszel Strauss Kálmán beszélget.
Hogy lett belőled hegedűművész, nem is akármilyen?
Nagyon érdekes az én életpályám, hiszen nem hegedűművésznek indultam. Elkezdtem ugyan hegedülni, de nagyon korán a hit komoly szerepet játszott az életemben. Szüleim 5 évesen elvittek templomba, és annyira megragadott annak a milliója, annak a fantasztikus légköre, amiben Polonkai atya mesélt a hitről, Istenről, hogy én azt mondtam a szüleimnek, hogy hát pap szeretnék lenni. Szeretnék az emberi lélekkel foglalkozni, persze ezt még akkor nem ilyen nyelvezettel megfogalmazva, de nagyon nagy szerepet játszott abban, hogy kiválóan tudtam olvasni már nagyon korán. Ezért gyakorta Polonkai atya megkérte arra, hogy olvassak föl a Bibliából. A misén az ő szeme akkor már kevéssé volt jó, és nagyon gyakorta olyan passzusokat tudtam felolvasni a Bibliából az ott ülő híveknek, ami szerintem az én szívemet is átjárta akkor. Egy olyan irányt mutatott, ami a későbbiekben az egész életemet meghatározta.
De aztán mégsem pap lettél. Polonk. Mikor jött a hegedű?
Párhuzamosan volt a kettő. És komoly dilemmát jelentett az nekem, hogy melyiket válasszam, mi legyek. És akkor Polonkai atya adta meg a kérdésemre a választ, aki azt mondta, hogy Vili, ugyan te nagyon kiválóan tudsz beszélni, hihetetlen jól meg tudod érinteni az emberi szíveket a magyar nyelven. De én azt gondolom, hogy a hegedűvel azzal még több emberhez el fogsz tudni jutni, még több embert tudsz megszólítani egy olyan nyelven, ami fentről jön, fentről adatik, és nekünk, embereknek az a legfontosabb, hogy mindenkihez eljuttassuk azt az üzenetet, amelyet onnan fentről kapunk.
Az ember tanul hangszert, tanul, de nem azzal a céllal, hogy majd a hivatásos művész legyen. Nálad ez mikor következett be, amikor úgy érezted, hogy na, most van itt a pillanat?
Én nem gondolkodtam soha abban, hogy hivatásos legyek. Én szerettem volna mindig adni az embereknek. Az, hogy ki a profi zenész, ki kevés, én ezeket a kategóriákat mai napig megpróbálom elkerülni. Nem is hiszek benne, hogy attól profi valaki, hogy van róla papírja. Nem feltétlenül az igazi nagy művész, akinek 12 diplomája pihen a fiókjában otthon, hanem aki tényleg olyan érzelmeket tud megosztani a közönségével, ami felemeli őket, ami közelebb viszi egy olyan régióhoz, ami a legmagasabb szintű dolgokkal van kapcsolatban, és ezért a művészet, ezen belül a zeneművészet szerintem erre a legfontosabb eszköz. Nem kell messzire menni, hiszen akár Kodály gondolatait, vagy más nagy művész gondolkodónak, akik arról beszélnek, hogy a zene az egy olyan nyelv, ami az emberi lélekhez legkönnyebben el tud jutni, és én hiszem ezt, hiszen járom az országokat, világokat most már több évtizede, és az a tapasztalatom, hogy ez valóban egy olyan nyelv, amihez nem szükséges a fizikai nyelvtudás, hanem az emberek, hogyha őszintét kapnak, akkor ők is őszintén reagálnak rá, és őszintén fogadják azt a zenét, bármilyen legyen is az.
Gondolom egyetértesz, hogy kijelenthetjük, hogy a zene az egy abszolút transzcendentális művészet.
Én azt gondolom, hogy egy fölülről kapott olyan rezgés, Istentől kapott ajándék, amelyet nekem akkor, amikor eldöntöttem, hogy végül is tényleg Polonkai atya hatására hegedülni kezdek el, és világszerte megosztom ezt a zenét az emberekkel, hogy ez egy olyan fajta ajándék, amit kaptam, azt meg kell osztani. És hittem benne, hogy ahogy elkezdek játszani a hegedűmmel, vagy akár egy együttest irányítani, akár egy kamaracsoportban játszom, vagy szólistaként, vagy éppen tanárként, akkor azt az isteni, transzcendentális nyelvet tudom megosztani az emberekkel, amit én tőle kaptam.
És hol kezdted a tanulmányaidat?
A 6. kerületi zeneiskolában kezdtem tanulni, aztán természetesen jött a többi stáció, Bartók Konzervatórium, Liszt Zeneakadémia, amit érdekes módon az is egy elég varga betűvel sikerült abszolválnom, hiszen akkor még egy nagy nemzeti hegedű versenyünk volt a Koncz János. Most már számtalan minden kis faluban van egy seregszemle, vagy egy olyan jellegű zenei megmérettetés, aminek szerintem, mivel túl sokan, nincs már igazi súlya. Akkor volt egy olyan verseny, ahol a szakma legkiválóbbjai ültek ott, nemzetközi zsűrivel, akik tényleg a világ élvonalába tartozó művészek. Most itt eszembe jut természetesen Kovács Dénes, aki a zsűri elnöke volt, vagy éppen Jelizaveta Gilels-Kogan, aki szintén ott ült a zsűriben, mint társelnök. Tehát ezek a fajta visszajelzések akkor mutatták nekem, hogy jó az az útvonal, amit csinálok. És hát a nemzeti verseny győzelme kapcsán felvételi nélkül kerülhettem be a Zeneakadémiára, ahol egy év eltöltése után úgy gondoltam, hogy nekem egyéb tanulmányokra van szükségem, és nem ez a légkör az, amiben kiteljesedhetek ebben a pillanatban. Ezért rengeteg külföldi koncertet és lemezszerződést, koncert lehetőséget kaptam, és ezzel éltem is, és ezután visszajöttem a tanulmányomé befejezni 3-4 év múlva, de akkor már a legnagyobb mesterekkel tudtam találkozni, akiktől tulajdonképpen olyan tanítást kaphattam, amely tényleg az én zenélésemet egy olyan irányba vitt, ami lehet, hogy különbözik a megszokottól, de mégis a legjobbak között tartják számon ebben a pillanatban a világon is.
Mondanál néhány nevet?
Yehudi Menuhin, Ruggero Ricci, Isaac Stern, Fenyves Lóránt, Zsigmondi Dénes, Varga Tibor, végtelen a sor, hihetetlen nagy művészek.
Ez tényleg a világ élvonala.
Hát a világ legnagyobb művésze, és amit megtanultam tőlük, azt mindig nagyon nagy örömmel osztottam meg. Azt tapasztaltam ezektől az emberektől, ezektől a muzsikusoktól, hogy örömmel osztják meg azt, ami a szívükben van. Nem irigyek. Nem volt soha olyan érzésem, hogy egy Menuhin, vagy egy Ricci, vagy egy Stern irigy lett volna a tudásának az átadásában. Mert túl volt azon a ponton, hogy ő neki arra szüksége lett volna. Voltak nagyon izgalmas találkozásaim, és különböző pedagógiai nézetekkel kellett együtt élni. Volt egy izgalmas pont, amikor például 2 hét eltéréssel játszottam világ élvonalába tartozó pedagógusaival. Az egyik az nagyon emlékezetes volt, tehát én pár 11-2-3-4-5-6 éves lettem, hogy Paganini hegedű versenyt játszottam először Fenyves Lórántnak, és Fenyves Lóránt jelezte, hogy hát rendben van, de ez így nem lesz jó a továbbiakban. Tehát valami olyan útvonalon kellene elindulni, ami kicsit különbözik attól a gyakorlási metodológiától és felfogástól, ahogy én ezt a Paganini koncertet játszottam. Fölhívta arra figyelmet, hogy ez a virtuózitás az csak egy kis része a hegedű játéknak, és nagyon fontos szerepe van az énekszerűségnek, annak a fajta érzelmi töltetnek, ami ezekben a zenékben belekomponálódott. A másik héten pedig a Varga Tibornak játszottam ugyanezt, aki nagyon kritikus ember hírében állott, úgyhogy nem mondok nagyot, ha azt mondom, hogy talán én voltam az egyetlen, akit nem dobott ki a mester kurzusán, amikor itt járt Budapesten, és hát eljátszottam a Paganini koncert első tételét, és azt mondta nekem, hogy tudja, fiatalember, ezt a versenyművet magánál sokkal nevesebb kollégáktól is hallottam, sokkal rosszabbul. Nagyon érdekes.
Említetted a virtuózitást, ami nekem egy kicsit olyan érzésem van a mai, különösen a médiákban nyomon követhető versenyek, illetve hangversenyek kapcsán, hogy mintha az volna a legfontosabb, hogy minél gyorsabban játszani, és az, amit említettél szintén, hogy a szív az mintha háttérbe szorult volna. Van egy emlékem, a Rév Lívia tartott egyszer valahol Marcaliban egy kurzust, és egy fiatal srác játszott Chopin etüdöt eszeveszett sebességgel, és látszott, hogy a Rév Lívia fészkelődik, és a végén félbeszakította, és azt mondta, hogy állj föl! Gyorsan zongorázni bárki meg tud tanulni, de hol van a költészet belőle? Majd leült, már 90 éves talán volt, és az valami csoda volt, ami megszólalt a kezel. Szóval te ezt hogy gondolod? Hogy látod?
Sajnos ezek a szavak, mint hogy virtuózitás, ezek is ilyen szitok szóvá kezdenek válni, vagy olyan rossz íze van most már a magyar nyelvezetben, de világon mindenütt. Én azt gondolom, hogy a virtuózitás önmagában az egy pozitív dolog. Tehát azt neveztünk korábban is virtuóznak, aki olyan módon tudja formálni a zenei anyagot, hogy az gondtalanul tud megszületni. Ez egy nagyon fontos része, hogy megint csak Kodályt idézem, hogy a négy dolognak egyensúlyban kell maradni. A kiművelt kéz, kiművelt szív, kiművelt hallás, kiművelt érzelem. Tehát, hogy ezeknek mind egy ugyanabban a ritmusban, tempóban kell fejlődni, mert hogyha valamelyik hátrányt szenved, valamelyik háttérbe szorul, akkor ott igenis nagy probléma van. Most itt akkor megint most már másik nagyszerű magyar, legkiválóbb magyar zeneszerző, zongoraművész Bartók Bélát tudnám említeni, aki már 80 évvel ezelőtt azt mondta, hogy a verseny a lovaknak való. Igaza volt, és ezt most kezdem látni, amikor már nem akkor volt baj a versenyekkel, amikor még csak 5 volt belőle, hanem amikor most már 5.666.000, és ebben ennek az online változatai, ennek a mindenféle olyan igénytelen és minőségében silány megjelenése, ami nemhogy a zeneművészetet előrébb vinné, hanem nagyon nagy részben hátráltatja, hiszen ezeken a versenyeken a győztesek, mindegyik versenyen van legalább 12 első díj, 23 második díj, és a szegény közönség már nem tudja, hogy az, hogy valaki a New York-i Carnegie Hall nemzetközi online zongora verseny első díjasa, vagy éppen nagy díjasa, az miben különbözik attól, hogy valaki az Erzsébet királynő versenyen nyer egy díjat. Tehát ennek az összehasonlítását korábban sokkal egyszerűbb volt egy közönségnek, vagy magának a művészeknek is megértenie. Ma már a művész maga sem tudja azt, hogy mi a különbség. Tehát az, hogy benevez egy ilyen versenyre, vagy tanár indítja a növendékeit, ezzel rengeteg kárt okoz. Benevezni egy fiatal 8-10 éves gyereket egy olyan versenyre, aminek gyakorlatilag semmilyen végeredményét tekintve semmilyen zenei fejlődés nem követhető nyomon. Persze azt mondják, hogy hát kell a motiváció. De a motiváció az ne az legyen, hogy egy versenyen olyan valaki méri föl az én tudásomat, vagy éppen a gyerekem tudását, aki nincs azon a szinten, hogy felmérje. Hiszen a végeredmény mindig az, hogy jaj, kapott a kisgyerek egy díjat, és aztán kapott még egy díjat, aztán egy 16. díjat is, és közben nem fejlődik, nem abban az ütemben, vagy nem úgy, ahogy ezt a zenei előmenetele elvárná tőle, vagy az szükséges lenne. És láttam valamelyik internetes portálon, hogy a zene az biznisz. Én nem értek egyet vele, a zene az nem biznisz, az biznisz egy-két embernek, de nem a művésznek. Nem lehet a művésznek biznisz, nem azért kell játszanom a Brahms hegedű versenyt, hogy megkapom érte a pénzt. Persze, meg kell élni, és kell pénzt kezdeni, nem erről van szó. De az, hogy egy csoda gyerekből csoda felnőtt lehessen, hát ez egy nagyon komoly folyamat. Doknányi egyébként ezért, ő nem a gyerekeket nem szerette, hanem a csoda gyerek lénye köré teremtett mítoszt nem szerette, és ennek ugyanezzel egyetértek, mert a mítosz maga az, hogy a szülőnek persze a saját gyereke a legszebb, aztán jönnek a rokonság, és akkor a gyerek elveszik benne. Hány kiváló tehetséget láttam én magam is elveszni azért, mert olyan volt a környezete, hogy ezt a bizonyos kodályi négyes harmóniát ezt nem tudta fenntartani, nem tudta biztosítani. És most, hogyha megnézzük a versenygyőzteseknek a nagy részét, akkor egy csomó esetben csalódott emberekkel ülök le és beszélgetek, akik nem értik, hiszen ők megnyerték a versenyt. Ők a legjobb pontszámot kapták, legkiválóbb minősítést, vagy akár a legmagasabb szintű diplomát kapták, és mégis sikertelenek az életben, nem tudnak előre jutni, pont emiatt a komplexitás miatt. Egy tehetségkutató, tévés vetélkedő megy, amit én nagyon elítélek, és ezt nyíltan vállalom is, mert én nem hiszek abban, hogy a gyerekeket ilyen cirkuszi produkcióként kellene mutogatni. Én hiszek abban, hogy a művésznek úgy kell felnőnie, ahogy felnőtt mondjuk egy Vásári Tamás, vagy felnőtt egy Kodály, egy Bartók, egy Dohnányi. Nem úgy lettek világhírű művészek, hogy 2 évesen, meg 5 évesen flikflakot hánytak a zongorán, hanem művészé fejlődtek, és a művészetüknek a fejlődése az hosszú távon is időtálló és fennmaradt. Ezek a percversenyek, vagy percemberek, ezek annyi ideig is tartanak. És akivel meg nekem kell szembenézni, mint mondjuk egy művészeti együttes vezetője, a fiatalabb generációban azok pedig azok a csalódott emberek, akik elhitték azt, hogy ők elmehetnek majd a Carnegie Hallba, és majd ott lesz a szólókoncertjük, és majd azután egy nagy menedzsment fölfogja őket, mert ez volt tulajdonképpen a körítés körülötte, mindig ezt kapta meg, és aztán amikor nem veszik föl egy szimfonikus zenekarba Budapesten, aztán elmegy vidékre, ott sem sikerül a próbajáték, akkor egy csalódott ember kell leülnöm nekem is beszélgetni, hogy hol volt az a pont, amikor ez az egész dolog gellert kapott, és nem jó irányba ment. Mindeközben hozzáteszem azt, hogy éppen pár nappal ezelőtt gondolkoztam azon, hogyha én valakinek megmondom őszintén azt, hogy figyelj, nem ez a jó irány, nem ebben az irányba kellene menni, és hiába hívom fel a figyelmét mindenféle buktatóra a szakmai dolgokkal kapcsolatban, vagy akár az élet nagy dolgaival kapcsolatban, lesz 12 másik ember, aki ez elmegy, és megerősíti abban, hogy te viszont nagyon jó vagy, és ne higgy neki, mert ő csak azért mondja ezt, mert hogy ebben valahogy, mivel a művészet nagyon szubjektív, és pont ezek a versenyek arra vannak kihegyezve, hogy mit is mérünk ezeken a versenyeken, tulajdonképpen mik a szempontok, az, hogy gyorsan, hangosan,
esetleg tisztán.
Mert hogy az is, hogy ki játszik tisztán, hát most ezt ki fogja tudni. Ott ül 12 ember, az 12 ember másképpen fogja hallani. Lehet, ebben persze lehet azt mondani, hogy ez nagyjából mondjuk 98,7%-kal jól játszott, az 86,12-vel, csak ennek már nincs köze a valódi zenéléshez. És akkor a művész, aki játszik, az is elfelejti azt, hogy miért is játszom én zenét? Miért van a zene? És ennek a végeredménye pedig az lesz, hogy magát a zenélésnek a lényegét, azt, hogy ez egy Istentől kapott ajándék, amit az emberekkel meg kell osztani, azt felejtik el a végére. Egy feladatként tekintenek rá, ami nem a zene eredeti forrását. Ezért volt fontos Bartóknak és Kodálynak tiszta forrásnak a megkeresése, mert pont erről van szó, hogy ez a tiszta forrás, az nem az, hogy a koncertelmi körülmények között tervezte Bach, hogy eljátszatja majd a 6000 fős csarnokban, meg a 12 000 tagú kórussal, meg a 85 000 tagú szimfonikus zenekarral az ő darabjait, hanem egy olyan intim körülmények között tervezte ezt, meg ahogy azt ő Istentől kapta, papírra vetette, hogy az érzelmileg hasson, ne a látványa hasson, ne az legyen, hogy az emberek csak attól hasra esnek, vagy éppen elbűvölődnek, hogy a számoktól, maguktól, hiszen már látjuk, hogy így vannak hirdetve ezek a koncertek a legtöbb esetben, 5000 tagú kórus, 12 000 tagú szimfonikus zenekar, tehát ez is abba az irányba elviszi a valódi, a zene tiszta forrásától az embert. az embert is, és az embernek a legfontosabb az, hogy érzelmet kapjon. Hát azért van most annyi csalódott és frusztrált ember a világban, mert valahogy az érzelmi életüket nem tudják helyén kezelni. Nem, nincs igazán hitük abban, hogy az érzelem az egy igenis jó dolog, és az egy föntről kapott isteni ajándék, hogy az ember átélhet érzelmeket, és a zene által tud a legmélyebb és a legtisztább érzelmeket átélni.
Olá Vilmos hegedűművésszel Strauss Kálmán beszélgetett. A beszélgetés már